Örülsz ennek az egésznek? Az egész ezúttal azt jelentette, hogy végre rászánta magát a nagy kalandra. A kirándulásra és arra, hogy ezt a hetet együtt töltsék. Egy sátorban és egy ágyban, ha a felfújható matracokat egyáltalán ágynak lehet nevezni. A hold közben egyre feljebb kapaszkodott az égen. Sugarai már-már égették a tarajos sziklákat. Kelly a keblére szorította a kezét és mélyet sóhajtott. Hát nem gyönyörű? Az, ismerte Hugo Leblanc. Valóban gyönyörű. Jártál már máskor is a Pireneusokban? Csak egyszer, mondta Leblanc, egészen kicsi koromban. A nagybátyám hozott magával egy kirándulásra. Őszintén szólva nem sokra emlékszem. Tehenek körül sündörögtünk, friss tejet ittunk, és megkergettek bennünket a kutyák. Ilyesmi. Én mindig is ide vágytam, ragyogott a lány szeme. Annapolisban jártam iskolában, és egyszer a kezembe került egy könyv a Pireneusokról. Megesküdtem magamnak, hogy ha megnövök, eljövök ide. Most itt vagyok. Mit szólsz hozzá? A fiú kinyújtotta a karját, és magához szorította a lányt. Jó, hogy itt vagy. 5 percbe is beletelt, amíg szétváltak egymástól. Kelly kibontakozott a fiú öleléséből, és levegő után kapkodva megrázta a fejét. Hű, ezt ne csináld még egyszer, csak ha már ágyban vagyunk, oké? Oké, mondta rekedten Leblanc. Tovább megyünk? Bízott benne, hogy a lány azt mondja nem. Mi értelme lenne órákig csatangolni a vízmosások között csak azért, hogy eljussanak arra a pontra, amelyet még Párizsban karikáztak be maguknak? Ez egyik hely olyan, mint a másik. Majd holnap odaérnek. Akarod, hogy tovább menjünk? Kérdezte a lány. Te akarod? Nem az a fontos, hogy én mit akarok, hanem az, hogy ragaszkodjunk-e az úti tervünkhöz. Leblanc először vette magának a bátorságot, hogy kezdeményezőn lépjen fel. Ne ragaszkodjunk. Helyes, mondta a lány. Akkor nem ragaszkodunk hozzá. Leblanc megmasszírozta a karját. Ez annyit jelent, hogy ma éjszakára megszabadultam a cipeléstől? De nem a munkától, bökte oldalba a lány. Itt fogjuk felverni a sátrunkat, úgy, hogy a nyílása egyenesen a holdra nézzen. Ki akarok ülni a sátor elé és bámulni a holdat? Remélem nem vagy holdkoros, kérdezte Leblanc. Félsz, hogy felmászom a kőtarajokra? Csak engem ne cibálj magaddal. Hát nem gyönyörű itt? Kérdezte a karját kitárva másodszor is a lány. Esküszöm, ez a legbékésebb hely a világon. Ti, európaiak, nem is tudjátok elképzelni, mennyi veszély leselkedik az emberre oda át. Itt szinte a bőrömön érzem a békét és a biztonságot. A fiúhoz hajolt és megcsókolta. Egyikük sem vette észre a kis, fekete árnyékot, ami átsuhant a kőtarajok között. Hugo Leblanc hamar felverte a sátrat, hiszen volt benne gyakorlata elég. A Pireneusokban nem járt gyermekkora óta, az igaz, Olaszországban azonban gyakran megfordult a haverokkal. Végig kempingezte az egész csizmát, vidám nyári kalandokra vadászva. Ez aztán valami, dicsérte a lány csípőretett kézzel. Mint a világ életedben ezt csináltad volna. A cserkészeknél tanultam, mondta Leblanc, ami végül is igaz volt. Fújt fel a matracokat. Fújom, hercegnőm. Mivel nem volt pumpájuk, Leblanc csak úgy tüdőből fújta. A lány egyszer úgy bökte oldalba fúvás közben a könyökével, hogy majd lenyelte a fúvókát. Nehogy tönkreted magad itt nekem. Leblanc ezt imádta a lányban, hogy sohasem mondott illetlen szavakat, még csak célzásokat sem tett arra, hogy mi lenne, ha ágyba bújnának. Látszólag ártatlan megjegyzései felett azonban ott lebegett valami, amiről Leblancnak fogalma sem volt micsoda, mégis folyton folyvást begerjedt tőle. Amíg Leblanc a matracokkal foglalatoskodott, Kelly Winter kiült a vízmosás szélére és a holdat bámulta. Közben egyre azon jártatta az agyát, vajon jól teszi, amit tesz. mert hogy meg fogja csalni Dont, ahhoz kétség sem férhet. Itt van ez az aranyos fiú, kissé földhöz ragadt, az igaz, amolyan európai másodosztály, mégis mindene megvan ahhoz, hogy boldoggá tegye erre a hétre. Don meg csak foglalkozzék az űrös ügyeivel, és szarja össze magát. LeBlanc fújtatása abba maradt a sátorban. Kelly hátrafordult, és egyetlen mozdulattal elhessentette lelkiismeret furdaláshoz hasonló gondolatait. – Kész? – Mindkettő. – Akkor jöhet a kávé és a vacsora. A kávét ő főzte a kis spiritus főzőn, a konzerveket Hugo bontogatta fel. – Májkrémet is kész? – kérdezte a fiú. – És ketchupöt, arról meg ne feledkezz. Hugo elvigyorodott. Az a tréfás rajz jutott az eszébe, amelyet egy csak férfiak számára megjelenő lapban látott azzal kapcsolatban, hogy mi mindenre kenik az amerikai lányok a ketchupöt. Ettek néhány szendvicset, majd LeBlanc kibontotta az egyik üveg bort, amit odalent vettek a butikban. Jó minőségű bor volt, nem közönséges asztali. Már az első kortyok után érezte, hogy meglódulnának tőle a gondolatai, mintha lejtőre kerültek volna. A lány egyetlen hajtásra kiitta a poharát. LeBlanc figyelmeztetni akarta, hogy csak vigyázat, ezekkel a nehéz borokkal csinyán kell bánni, aztán mégsem szólt semmit. Nem akarta elrontani a lány örömét, azon kívül meg mit árthat egy kis könnyű részegség. Ő maga csak óvatosan kortyolgatott, a lány azonban négy csurdultig töltött pohárral lenyomott alig 10 perc alatt. Amikor felállt, egészen picit meg is tántorodott. – Táncolni való kedvem van? – mondta felemelve a karját. – Zene nélkül? – kérdezte LeBlanc. – Zene nélkül – bólintott komolyan a lány. – És egyedül. – Csak rajta – biztatta LeBlanc. – Én leszek a közönség. A lány, mintha csak előlegezett tapsot köszönt volna meg, meghajolt, és két jókora ugrással kipenderült a vízmosás szélére. Még a levegőben úszott, amikor LeBlanc már megállapította, hogy profi táncossal van dolga. Soha nem beszélt ugyanról, hogy táncolni tanult, igaz, nem is kérdezte. Mozdulatai gyakorlatról és szakértelemről árulkodtak. LeBlanc csak akkor ébredt rá, hogy ez a tánc több egyszerű balettnél, amikor a lány először a zubbonyát csúsztatta le magáról, majd egy könnyed fordulat után a nadrágjából is kibújt. Mire LeBlanc felúcsodott, már csak melltartó és bugyi volt rajta. Hugo LeBlanc megtörölte a homlokát. Arra gondolt, hogy ezt a táncot meg kellene jegyeznie, mélyen be kellene vésnie a recehártyájába, hogy majd 100 éves, bottal járó aggastyán korában is vissza tudjon emlékezni minden mozzanatára. A lány megszabadult két utolsó ruhadarabjától is. Sziluettjét magukba szívták az ezüst sugarak, szürkére színezve a bőrét. LeBlanc úgy érezte, nem is a valóság, amit lát. A lány nem húsból, hanem ezüstből van, mint a középkori kupákra kalapált női aktok. Kelly megtorpant, és LeBlanc felé nyújtotta a karját. – Gyere ide hozzám! LeBlanc felpattant, és odafutott a lányhoz. Az csak az ujjahegyét kínálta oda neki, de ez is elég volt ahhoz, hogy minden porcikáját elöntse a vágy. Magához akarta vonni a mezítelen testet, a lány azonban eltolta magához. A holdfényben akarom. Hogy? Hozd ki a matracokat a holdfényre, kérlek. LeBlanc sóhajtott és megfordult. Olyan gyorsan cipelte ki a matracokat a keskeny ajtón, hogy maga is megkökkent tőle. Mindezen közben még a nadrágjától, a cipőjétől és egyéb ruhadarabjaitól is megszabadult, sőt, a lepedőket és a takarókat is ráterítette a matracokra. A lány behunyt szemmel ismét felé nyújtotta a karját. Gyorsan akarom. Gyorsan, gyorsan. LeBlanc felkapta a lányt, és bár kissé nehezebb volt, mint gondolta, elvitte a matracokig, és gyengéden rájuk fektette. Sajnálom, Dom, igazán sajnálom, suttogta a lány, amikor Hugo LeBlanc ránehezedett. A vízmosás szélénél, mintha apró lábak dobogtak volna.